Sri Lanka nemrég még Dél-Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága volt, mára azonban történetének legsúlyosabb recesszióját éri. A Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője szerint a válságot az évtizedek óta húzódó strukturális problémák, főként az alacsony adóbevételek idézték elő. A belső problémákat külső tényezők, így a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború turizmusra gyakorolt hatásai erősítették fel. Végül pedig az év első felében bevezetett műtrágya behozatal tilalma miatt a Szigetország teljes betakarításának harmadát veszítette el. Trembecki Zsolttal Énekes Gábor beszélgetett.
Ha visszamegyünk 2005-be, amikor megválasztották Mahinda Rajapaksát elnöknek, úgy tűnt, hogy az ország jó irányba halad, főleg, hogy 2009-ben sikerült lezárni a 25 évig tartó polgárháborút is. Mégis milyen okok vezettek oda, hogy Dél-Kelet-Ázsia egyik leggyorsabban fejlődő országa ilyen mély recesszióba került?
Igen, ezt nagyon pontosan említette, hogy dél-ázsiai mércével is egy meglehetősen gyors növekedést produkáló gazdaságról volt szó. Ugyanakkor Sri Lankának a fejlődését nagyon súlyos strukturális problémák árnyalták egészen hosszú ideje. Ugye egy kicsi nyitott gazdaságról van szó, 21-22 millió emberről, talán 300 milliárd dolláros GDP-vel, tehát egy eléggé kicsi gazdaság, és az export lehetőségeknek, turizmusnak, illetve a külföldi importnak erősen ki van téve. Ez ugye azt jelenti, hogy egy felelőtlen gazdaságpolitika az különösen káros tud lenni egy ilyen pici és sérülékeny országban, és ha ki kellene egy konkrét okot vagy okcsoportot emelnem, akkor az mindenképpen a katasztrofálisan rossz gazdaságpolitika, ami is Sri Lanka mostani helyzetéhez vezetett. Elsősorban a Rajapaksa dinasztia második kormányzása alatt, tehát 2019-től. Ugye 2008-as, 10-es évek során Sri Lanka nagyon gyorsan növekedett, ez egyrészt az az időszak, amikor a világgazdasági válság után nyugati országokban laza monetáris politika volt, tehát hitel és befektetés volt bőségesen, Kína szintén ebben az időszakban erősen fölpörgette a nemzetközi hitelezését és a befektetéseit, és ez Sri Lanka növekedésén is meglátszott. Ugyanakkor ez a növekedés nagy rész, vagy nagyon-nagyon jelentős rész legalábbis infrastruktúrális beruházásokból, állami beruházásokból állt, ami önmagában véve akkor nem probléma, hogyha jó projektekre költ az állam, ami jövőbeni növekedésnek ágyaz meg. Ehhez képest Sri Lankán ezeket a nagy projekteket írtózatos mértékű korrupció övezte, illetve rengeteg hiúsági projekt is volt, ami jót tesz a GDP növekedésének rövid távon, de hosszú távon az ország eladósodásához vezet és súlyos kitettséget okoz egy világgazdasági válság esetére.
A demonstrációk mögött leginkább az a gondolat áll, hogy a Rajapaksa család vagy dinasztia az, akik leginkább előidézték ezt a jelenlegi kritikus helyzetet. Említette a hatalmas államadóságot. Ezen kívül még az adócsökkentésről szoktak beszélni, mint kiváltó tényező. Ezzel kapcsolatban el tud nekünk mondani néhány dolgot?
De mennyire, igen. Említette, hogy 2005 és 15 között volt már egy Rajapaksa dominálta időszak Sri Lankán. 2019-ben jött vissza ez a család Gotabaya Rajapaksa elnök vezetésével, és még ebben az évben egy nagyon jelentős adócsökkentést hajtottak végre, ami csodálatosan hangzik. A probléma ezzel az, hogy Sri Lanka krónikusan sok-sok évtizede küzd azzal, hogy az adóbevételek szörnyen alacsonyak. Nagyon kicsi az adóbázis, egyrészt nagyon rossz az adózási morál és rosszabb adóbehajtás hatásfoka. Másrészt a különböző Sri Lankai kormányok rengetegszer nagyon lazán és bőkezűen osztogattak adókedvezményeket, akár cégeknek, akár szektoroknak, amik baráti ellenőrzés alatt álltak. Tehát Sri Lankán ez egy régóta tartó probléma, hogy az adókat nem sikerül beszedni, ami nem tesz jót ugye az államháztartásnak és ennél fogva az államadósságnak sem. Na most 2019-ben sikerült a nagy részét az akkori adócsökkentésnek a forgalmi adó, tehát a, mondjuk úgy, hogy az áfa csökkentése tette ki, ezt talán 15%-ról 10-9%-ra csökkentették. Ezen kívül egy sor kisebb adót kivezettek. Összességében Sri Lankán az a nemzeti jövedelem 11-12%-át tudták adóként beszedni adócsökkentés előtt. Ez 2021-re 7-8%-ra csökkent, gyakorlatilag harmadával arányait tekintve, írtózatos mennyiségű pénzt kivezettek az államháztartásból, és ez egy teljesen fönntarthatatlan pályára állította a költségvetést.
Sri Lanka bevételeinek jelentős része származik turizmusból. A COVID, illetve az orosz-ukrán háború ezt milyen módon érintette?
Ezt számszerűsíteni is aránylag jól tudjuk. 2018-ban a GDP körülbelül 5%-át tette ki a turizmus. Ez nem hangzik olyan szörnyen soknak, de ugye a külföldi valutának egyik legfontosabb forrása volt a turizmus ilyen módon. Nyilván rengeteg ember dolgozott a turisztikai szektorban. Ez azt hiszem, hogy 2020-as a frissebb adatom, COVID kezdete, de már a berobbanása környékén ez jóval a GDP 1%-a alá esett. Nagyon pontosan említette a COVID-nak a hatását, emellett nyilvánvalóan a mostani orosz-ukrán háborút is hozzá lehet venni. Én még egy dolgot megemlítenék, amit Sri Lanka gazdasági összeomlása kapcsán valamivel ritkábban szoktak megemlíteni, a turizmus kapcsán viszont különösen fontos. 2019 áprilisában történtek az úgynevezett húsvét vasárnapi terrortámadások. Ez egy iszlamista terrortámadás sorozat volt. Sri Lanka ugye egy döntő részt buddhista, kisebb részt hindú, de 9-10%-ban muszlim ország. Templomokat, hoteleket támadtak meg, és a sri lankai turizmusnak a visszaesése kezdete, a visszaesésnek talán leginkább ehhez az eseményhez köthető, és ugye 19 elején vagyunk, egy évvel később már a COVID elkezd tombolni, 2 évvel, 3 évvel később továbbra is tart, idén pedig nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború ezt még lejjebb rögte.
2021 tavaszában az elnök egyik napról a másikra betiltotta a műtrágyák és a növényvédőszerek importját, és nem sokkal később az élelmiszer ellátás az összeomlott. Ezt a döntést mire lehet visszavezetni? Milyen megfontolás állt e mögött?
Nyilvánvalóan a hivatalos kommunikációja ennek a döntésnek az volt, hogy Sri Lanka lesz a világ első teljes mértékben organikus mezőgazdaságot fönntartó országa. Valószínűleg gyakorlatilag egy tolvonással betiltani a mesterséges műtrágya használatát, idézőjelben mondjuk úgy békeidőben is egy nagyon súlyos lépés, amit észszerűbben és fokozatosabban kellett volna végrehajtani, az, hogy 2021-ben a koronavírus válság idején alacsony bevételek mellett gazdasági válság közepén sikerült ezt meglépniük. Én azt hiszem, hogy nem igazán van udvarias és jóhiszemű válaszom arra, hogy milyen megfontolás állt e mögött. Körülbelül egy harmadával esett az országos betakarítás, a rizsára körülbelül ugyanennyivel feljebb ment. Sri Lanka egy komoly rizsexportőr volt ezelőtt a döntés előtt, most természetesen importálják a rizst is.
Tehát akkor számos különböző ok vezetett odáig, hogy ez az elhúzódó krízishelyzet kialakult. Akkor itt említettük ugye az államadósságot, az adócsökkentést, a COVID és az orosz-ukrán háborúnak a hatását, illetve ugye az élelmiszer ellátásnak az összeomlását. Most ez mind ugye az uralkodó dinasztiára vezethető vissza, legalábbis az emberek ugye ezt leginkább így fogalmazzák meg. Most mi a helyzet a Rajapaksa dinasztiával, illetve az ő hatalmukkal?
Gotabaya Rajapaksa, aki 19 óta elnök volt, talán júliusban mondott le, hosszú-hosszú tüntetések, zavargások után. Az ő testvére Mahinda Rajapaksa miniszterelnök volt 2019 és 22 között, 2005 és 15 között elnök volt, most a elnökségben váltották egymást. Ugye Mahindát, aki miniszterelnök volt, őt május 12-én már beáldozta a Rajapaksa dinasztia, ő miniszterelnökként lemondott, ekkor egy Ranil Wickremesinghe nevű, korábban a Rajapaksák rivális, a utóbb kelletlen koalíciós partnere váltotta miniszterelnökként. Ez nem nyugtatta le a tömegeket, és július 20-ára Gotabaya is lemondani kényszerült. Ekkor a parlament az addigi ideiglenes miniszterelnököt, tehát Wickremesinghét választotta meg elnöknek 2024-ig. A Rajapaksáik most, hát mondjuk úgy ellenzékben vannak, Gotabaya elhagyta az országot a lemondása körül, és szeptember elején visszatért az országba talán 50 vagy 60 nap külföldi számüzetés után.
Sri Lankán számos etnikai csoport él, melyből a két legjelentősebb a szingalézok és a tamilok között, azért már egy igazán hosszú időnként kiújuló ellentét húzódik. Ennek aminek ugye ez egyik legerőszakosabb epizódja a már említett polgárháború. A jelenlegi gazdasági krízis hogyan hat ezekre a régóta fennálló etnikai feszültségekre? Esetleg sikerült kicsit egyesíteni most így a nemzetet?
Nem tudom, hogy a krízisre mondhatjuk-e azt, hogy egyesítette a nemzetet. Az biztos, hogy amikor Rajapaksáék visszatértek a hatalomba 2019-ben, akkor komoly félelmek voltak, hogy ők élezni fogják a szingalész-tamil, buddhista-hindú kapcsolatokat. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy Gotabaya, aki az elnökségről nemrég mondott le, ő védelmi miniszter volt 2005 és 15, nem 5 és 15 között teljes hosszában, de 2009-ben ő volt a honvédelmi miniszter. Ez az az év, amikor a sri lankai tamiloknak a kvázi államát egy elképesztően véres végfölvonásban leverte a sri lankai hadsereg, 40 ezer körüli civil halottról beszéltek, ennél fogva persze roppant népszerű is lett, őt az ország egységének a helyreállítójaként tisztelték nagyon sokan, és amikor 19-ben visszatértek a Rajapaksák a hatalomba, akkor erősen olyan gesztusokat tettek, ami aggodalomra adott okot. Az együttélést illetően az, hogy ők távoztak hatalomból, én azt gondolom, hogy csökkentette az esélyét annak, hogy újra eszkalálódjon ez a közösségek közötti együttérés.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjét, Trembecki Zsoltot hallották.